Megnézzük, hogy hogyan változhat az Európai Parlament összetétele a változás után, vagy legalábbis mire lehet számítani, hogy itt két nagy trend körvonalazódik, a szélső jobboldal erősödése és a zöldek és liberálisok szerepvesztése, vagy pozícióvesztése. Dr. Feledi Botton, külpolitikai szakértő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Az a fő kérdés, hogy újrázhat-e Ursula?
Ez egy nagyon jó kérdés, és erre 2-3 hónapja itt Brüsszelben még elég sokan azt mondták volna, hogy igen, biztosan, és tulajdonképpen, hogy közelítünk a választáshoz, és nyilván élesedik is a választási verseny, úgy azért megjelentek kihívók, meg mindenki elkezdte lebegtetni az álláspontját. Ez is természetes folyamat. Ugye rengeteg bizonytalanság van, és látni kell, hogy Ursula székét, tehát az Európai Bizottság elnöki pozícióját, azt egyszerre fogják kiosztani további más székekkel, és igazából a teljes leosztás fog számítani. Tehát részben Ursula Sorsa nem csak saját magától függ, hanem attól is, hogy milyen pártok melyik magasan lévő fotelért tudnak majd harcolni reálisan. Tehát az európai külügyi főképviselő, az európai parlament elnöke, a tanácselnök, és hát informálisan, politikai értelemben az országok között, akár a NATO főtitkár is ide számíthat, amit remélhetőleg azért hamarabb eldöntenek. Tehát ez a 4+ feles kompozíció alsó hangon az, amit ki kell rakni. Ennek Ursula lehet egy jó pár darabja. Mindegy, egy biztos, kiszámítható versenyző, de felmerült már Párizsban Draghi neve, tehát a olasz oldalt erősítenék, a déli oldalt, ha úgy tetszik, akkor a megszorítás elleni déli verziót, és hát azért lehet hallani más neveket is, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet még tűzbe tenni az ember kezét Ursuláért. Tipikusan azért látunk már ilyet, hogy Barroso is kétszer futott neki, tehát nem lenne ez ismeretlen.
Gede kollega rajta tartja az európai politika ütőerén az ujját, és nagyon helyesen rávilágított, hogy erősödik a szélső jobb oldal, és gyengülnek a liberálisok. Azt mondják egy felmérésben, az Euronews Ipsos felmérésében, hogy alapvetően megváltozhatnak az Európa parlamenti erőviszonyok ennek az átrendeződésnek köszönhetően. Így van-e ez, illetve minek köszönhető a szélsőjobb erősödése és a liberálisok gyengülése? Vagy van, aki összeomlásról beszél, ízlés szerint?
Ugye, ami bekövetkezik, és ami egy nagyon érdekes dolog lesz, a parlament jobbra tolódása. Tehát ez azt jelenti, hogy a középen lévő Európai Néppárt valószínűleg arányaiban ugyanúgy egy ilyen 24-25%-os eredményt fog hozni, tehát egy 170-180 hely közötti széket el fog vinni. Ugye ez az Európai Néppárt, amiből a Fidesz delegációval megszakadt a kapcsolat, per kitették, per kilépett. Ugye ettől jobbra álló erők fognak felhízni, tehát adott esetben ugye ettől jobbra áll a konzervatívok, reformisták és az identitás és demokrácia, tehát ők azok, akik adott esetben feljöhetnek úgy, hogy ez a három politikai jobboldali csoport kiteheti a parlament felét. Tehát a kérdés az az, hogy ők fognak együtt szavazni, erre viszont a válasz az nagyjából egész biztosan az, hogy nem. Tehát innentől kezdve lesz igazán izgalmas, mert ott leszünk, nagyjából ott leszünk, ahol most vagyunk, annyi különbséggel, hogy a konzervatívok reformisták, ugye ne felejtsük el, hogy a Giorgia Meloni, illetve a Lengyel Jog és Igazságosság alkotta koalíció, további néhány kis párttal, sem miniszterelnök, svéd demokraták, tehát ide még azért vannak páran besorolva, ugye ők azok, akik eldönthetik majd, hogy együtt szavaznak-e a néppárttal. De ez a harakirés azok kapok elindult, mert a szocialisták már be is mondták, hogyha a Meloniék megszavazzák Ursulát, akkor ők nem. Tehát ugye itt a mérleg nyelve történetet kell majd nézni, hogy igazából kivel fog együtt szavazni a néppárt, továbbra is balra húz, vagy pedig elkezdi a ECR-rel való együtt szavazást. A
nagyon érzékeny kérdés, nem szoktunk politizálni, de érezve az érzékeny helyzetet, Magyarország mennyire szólhat ebbe bele? Tehát, hogyha a Fidesz megint csak nagyon sok helyet elvisz az a választáson, az Európa parlamenti választáson, az akkor hova számítható be?
Hát a nagyon sok azért az relatív. Tehát a lengyeleknek 53 európai parlamenti székük van, nekünk ugye 21, a románoknak 33. Tehát, hogy azért itt a nagyon sok, az még a mi régiónkban is az erős középmezőny, és hát a németek 96-tal, a franciák 81-el, tehát, hogy azért itt, hogyha valaki nagyon meg is nyeri a választást, sem lesz akkor a delegációja, hogy azért rögtön ott térdre ereszkedjenek Brüsszelben. Tehát ilyen szempontból Melúninak, tehát a meghatározó vezetőnek lesz a óriási dilemmája, hogy ugye többen bejelentették, hogy ha a Fidesz belép, akkor ők nem lépnek be, vagy ha a Fidesz belép, akkor ők kilépnek. Tehát ez egy elég egyszerű kockáspapír is lesz egyrészt, hogy többet hoz, vagy kevesebbet hoz. Ugye ugyanez lesz a kérdés a Európai Néppártban, adott esetben ugye bejelentette Magyar Péter, hogy a Tisza oda akar belépni. Ugye ott benne van a KDNP egy emberrel jelenleg, és valószínűleg ennyivel fogja tudni folytatni, tehát hogy akkor a több tagú Tisza vagy az egy tagú KDNP, bár ez nem valószínű, hogy vagylagosan fölmerül. Úgyhogy tehát ennek van egy matematikája, másrészt pedig az a legfőbb törésvonal a két néppártól jobbra álló erő között, tehát a konzerv reformista olasz és a Le Pen vezette Identitás és Demokrácia között, hogy az egyik az orosz párti, a másik pedig ukrán párti. Ugye érdekes módon a magyar miniszterelnök által támogatott Fidesz delegáció az a egyébként kifejezetten orosz kritikus ukrán párti Melónival szeretne menni. Miközben ugye az Identitás és Demokráciába gyűltek össze azok az erők, ahol azért ennél sokkal inkább a magyar jelenlegi külpolitikához közelebb eső pártok vannak. Úgyhogy ez lesz egy kérdés Melóninak, hogy megtöri ezt a konszenzust a párton belül mondjuk egy tucatnyi emberért, vagy pedig ebből a szempontból ideológiai tisztán tartja magát, adott esetben lehet ez egy döntő vonal a néppárttal való együttműködésben. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések fognak felmerülni, és ebből a szempontból kívülről is rengeteg nyomást fog kapni Meloni.
Aztán mi a helyzet a liberálisokkal meg a zöldekkel? Mit követtek el ezek a párcsaládok, hogy összeomlás szó kerül időnként a nevük elé? Bénáztak?
Hát itt azért mindig a tagállamokra kell nézni, tehát ezekből ugye jönnek-mennek a frakciók, a liberálisokat Macron elég alaposan átvette, ugye eleve a liberális pártok ahonnan hagyományosan jöttek, ugye Németországban jelenleg választási küszöbben van felmérések szerint az SDP, aki egyébként a koalíció tagja, csak hát nem túl sikeres sem a koalíció, sem különösebben az SDP, ugye a Renew-ba így a franciák dominálnak, de ez a politikai irány, ez a középső politikai irány most nem trendi Európában, ezt azért elég nyugodtan kijelenthetjük, tehát nem a szabadkereskedelem jelszavával és az adócsökkentés per liberalizáció az, ami most érdekli a szavazókat. A zöldeknél pedig szerintem inkább hátra tennék egy lépést, azért egy történelmi folyamat zajlik, minden párt beszél zöldségekről. Tehát, hogy az, hogy a klímaváltozásról már a néppárt ugyanúgy beszél, mint a szélsőbb vagy a szélsőbbal, ez most már természetes, tehát önmagában az, hogy valaki zöld, az egy dolog, hogy ehhez még milyen ideológiai elemek társulnak megkülönböztetve, az lenne a kérdés, és lehet, hogy eljön a pillanat, amikor a zöldeket és a liberálisokat
hát
majd
egyre fogják számolni. Hát akkor kiénekelték a sajtot a szájukból, kivették a zöld gondolatot, és más is zöld gondolatokat fogalmaz meg, akkor mi a különbség a normál zöld, meg a nem normál zöld, már mint aki új zöld abból.
Hát rengeteg különbség van, mert a zöldek itt nagyon nem a kompromisszumkészségükről ismertek, tehát ők ugye Ursulát se szavazták meg annak idején bizottsági elnöknek, és nagyon sok egyéb dologban nagyon kemény álláspontot képviselnek, tehát ilyen igazi hagyományos erőzöld álláspontot, míg a többiek ugye társadalmi kompromisszumot keresnek. Ennek a megfejtése a szavazói csoportokban van, tehát a zöldek azért alapvetően nem a vidék ki a szódecilisekből kapják a szavazatokat.
Igen. Még egy nagyon fontos kérdés. Ha bejön ez, amit most sejtettél, hogy jobbra tolódik az egész Európai Unió, akkor milyen markáns változások várhatóak például az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, például a kínai-európai viszonyokkal kapcsolatban, és például az Európai Unió Egyesült Államok viszonyával kapcsolatban. Akkor ilyen harcosabb? Karcosabb?
Hát, hogy válaszoljak úgy, hogy azért az Európai Parlament ugye a három szerv közül az egyik, tehát két másik szervet tulajdonképp inkább kell majd figyelnünk menet közben. Ugye az egyik az Európai Bizottság összetétele lesz, ez a mérkőzés lemegy majd idén ősszel. Kérdés, hogy ide hány olyan tagállam tud biztos küldeni, aki adott esetben radikálisnak van tekintve. Tehát kérdés, hogy Meloni kit fog küldeni, vagy pedig lesznek-e addig olyan kormányváltások. Ne felejtsük el, hogy Ausztriában ősszel választás lesz, egyébként Belgiumban is. Ugye most Wilders nem lesz miniszterelnök, de azért ővé lesz a legnagyobb kormánypárt a koalícióban, Hollandiában. Tehát az a kérdés, hogy ők, mint tagállami kormányok, kit küldenek a bizottságba, és az Európai Tanácsban effektíve kik fognak üldögélni. Tehát az állami és kormányfők tanácsában kik fognak ott ülni, ők fogják igazából meghatározni ezt. Tehát ne legyenek nagyon illúzióink, az Európai Parlament nagyon fontos szereplő, nagyon sokféle jogalkotásban, de külpolitikai kérdésekben tipikusan a tanács az, aki a végső szót kimondja, tehát az orosz szankciók ügyében, a transatlanti adó- és vámpolitika, protekcionizmus ügyében, ezek mind-mind az Európai Tanácsnál fognak landolni, vagy ebben onnan indulnak el. Tehát ezt azt fogja meghatározni, hogy a következő fél évben milyen választások lesznek. Effektíve az osztrák szabadságpárt felzárkózik a magyar-szlovák tandembe, és fogunk-e még más ilyen fordulatokat látni.
Oké. Hát akkor 9-én sok minden eldől, de nem biztos, hogy minden, hallhattuk. Köszönjük szépen, akkor további munkasikereket kívánunk, Boton.
Hasonlókat nektek is adatok meg, és sziasztok!
Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk.